ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitele és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Zakariás próféta könyvének második fejezetében, a 10. verstől a 17. versig a következőképpen. Jaj, jaj, fussatok ki az egész északi országból, így szól az Úr, hiszen szétszórtalak benneteket a 4 égtáj felé, így szól az Úr. Jaj, menekülj, Sion, aki Babilóniában laksz, mert a seregek ura, aki a maga dicsőségére küldött el engem, ezt mondja azokról a népekről, amelyeknek ti zsákmányul estetek. Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Majd én fölemelem a kezemet ellenük, és saját szolgáik zsákmányává lesznek. Akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött engem. Újjong, örül, Sion leánya, mert jövök már, és itt fogok lakni, így szól az Úr. A többi nép is csatlakozik majd az Úrhoz azon a napon, és az ő népévé lesznek, ő pedig köztetek fog lakni. Akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött engem hozzátok. Az Úr birtokba veszi Júdát, mint tulajdonát, a Szentföldön, és továbbra is Jeruzsálem lesz a választottja. Csendben legyen mindenki az Úr előtt, mert elindult szent lakóhelyéről. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Imáron 4. este hallhatunk Zakariás könyvéről. Nyerhetünk betekintést abba a korba, amely rendkívül nehéz volt a zsidó nép számára. Évtizedeken keresztül idegen országban, idegen pogány, fából, kőből készített bálványokat imádó népekkel éltek. Kiveszni látszott az egyedüli, élő Istennel való kapcsolattartás, a benne való hit. Már a második, harmadik generáció jön, s egyre homályosabb az Istennel való közösség. Rettenetes lelki válságban megdöbbentő csalódások idejét jelzi ez az időszak, amikor silány és keserves életbe foszlik szét a világ legnagyobb reménysége, amit hívő és hazafias lelkek valaha is szőttek. Minden szétesni és szerte foszlani látszik. És akkor a történelem ura lerombolja a nagy hatalmat, a büszke Babilont, jön Cirusz király, és engedélyt ad a hazatérésre. Ami addig reménytelennek látszik, Isten fordulatot tesz, és Isten még azt is előkészíti, hogy a hazatérés után újra felépíthessék a templomot és a romba dőlt várost. Igen ám, de nem mindenki örül a hazatérésüknek. Feszültség támad a hazatértek és az otthon levők között. Ők elfoglalták a helyüket, nem hajlandók visszaadni a hazajöttek részére, sokan konkurenciát láttak a másikban, Júdea földje fél század múltán is az maradt, ami volt, kemény, köves, hálátlan talaj, sovány az aratás rajta, s azt a keveset is, amit megterem, minduntalan fenyegeti az aszály. Felteszik magukban a kérdést, hová lett Isten ígérete? Hiszen Isten ígéretet tett Ezékiel prófétán keresztül, idézem a 36. fejezetet, megszabadítlak benneteket minden tisztátalanságotoktól, parancsolok a gabonának, megsokasítom, és nem hozok rátok éhínséget. Megszaporítom a fák gyümölcsét és a mező termését, hogy ne csúfoljanak többé benneteket éhínség miatt a népek. Miért nem jön el Izrael igazi pásztora? Dávidnak fia, ki majd összegyűjti Izraelt, mint a nyuhnyájat, és szeliden pásztorolja? Igen, meg annyi válasz nélkül felsíró kérdés. Ezek az égető kérdések ott feszültek a hazatértekben, és a feszültség csak nőtt az otthoniak és a hazajöttek között. Ebben a feszült helyzetben küldte Isten a prófétáit, és lépett fel Haggeus, lépett fel Malakiás, Zakariás, akiknek az volt a feladatuk, hogy az Isten által tett ígéreteket megerősítsék, és életben tartsák a reményt a szívekben. A nép aggodalmát nem csak átérezték a proféták, hanem feleltek is reá. Olyan szépen kiosztja a profétáknak Isten a feladatokat, a szerepeket. Ott van egy Haggeus, a jelen, ha lehet így fogalmazni, a jelen profétája, akin keresztül Isten azonnal munkára szólítja fel őket, és fel akarja rázni a kábultságukból. Idézem Haggeus próféta könyvének első fejezetét. Menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítsenek engem, mondja az Úr. Sokra számítottatok, de csak kevés lett, és amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? Így szól a seregek ura. Azért, mert az én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok. Van egy főpap, Josua, és egy kormányzó, Zerubbábel, akik vezetésével elkezdődnek a munkálatok. Rámutat az Úr arra, hogy ne a saját pecsenyéjüket sütögessék, ne nyaldossák a maguk sebeit, hanem lássanak annak a munkának, amit az Úr mond. Ezért bátorítja Haggeuson keresztül az Úr a csüggett népet, szintén ebből a prófétai könyvből hadd idézzek. Azért most légy bátor, Zerubbábel, így szól az Úr. Légy bátor, te is Josua főpap, Jócádák fia, és legyen bátor az ország egész népe, így szól az Úr, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok, így szól a seregek ura. Mert ígéretet tettem nektek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és lelkem köztetek maradt. Ne féljetek, így szól a seregek ura, még egy kevés idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet. Megrendítek minden népet, és elhozzák kincseiket a népek, ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel, mondja a seregek ura. Enyém az ezüst, enyém az arany, így szól a seregek ura. Nagyobb lesz a későbbi templom dicsősége, mint a korábbié volt, mondja a seregek ura, és ezen a helyen békességet adok, így szól a seregek ura. Isten munkára lelkesíti az embereket. Munkára lelkesíti, és nem engedi, hogy elcsüggedjenek, hogy elhagyják magukat, hogy lemondóan pesszimistán éljenek, hanem bízzanak az Úrban, engedjék, hogy cselekedjen hatalmas jobbjával, végigvigye az akaratát, és újjáépüljön az emberek élete, és az egész ország. Isten olyan lelkesítően mondja mindezt. Mert Isten lelkesíteni akarja az övéit. Isten talpra tud állítani egy elcsüggett embert és egy összeomlott országot. Haggeus, mint proféta, nem volt egyedül. Isten más szerepet, Isten más feladatot szánt Zakariásnak, akivel együtt olyan szépen kiegészítették egymást. Ha azt mondtuk, hogy Haggeus a jelen profétája, akkor Zakariásról elmondhatjuk, hogy ő pedig a jövő, a reménységnek a profétája volt. A prófétai irodalomban apokaliptikus jellege van a könyvnek, akinek Isten látomásban adja a kijelentéseit. Az első fejezet első részében egy helyzetelemzést láthattunk. Erről beszéltem az első nap. A fogság és a harag okára mutat rá Isten. Emlékezteti őket arra, hogy a magára maradottság oka az volt, hogy Istent elhagyták. Nem Isten hagyta el az ő népét, hanem a nép hagyta el Istent. Ez egy nagyon fontos kiinduló pont. Nekünk is, amikor szembesülünk ezekkel, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy hát Ádám és Éva óta mindig az ember Isten nélkül él. Nem Isten nélkül az ember, nem Isten él az ember nélkül, hanem az ember él az Isten nélkül. Óriási különbség. És Isten erre mutat rá. Ezért mondja az Úr Ézsaiáson keresztül, ott az 59. fejezetben, nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. És mielőtt bárki is okolná az Urat, ő azt mondja, éppen az engedetlenségetek következménye lett az eltávolodásotok. Nem őt kell számon kérni, hanem önvizsgálatot kellene tartani. Ezért hangzik újra és újra a felszólítás a megtérésre, hiszen a megtérést mindig önvizsgálat előzi meg. Ez az önvizsgálat hiányzott akkor is a nép életéből, és hiányzik ma is sokak életéből. Okolni, hibáztatni mindig lehet, de önvizsgálatot már nem szeretnek tartani az emberek. Amikor magunkba szállunk, engedjük, hogy Isten tükröt tartson elénk. Az önvizsgálatban nem mi magyarázkodunk, nem mi fogalmazunk meg kifogásokat, hibáztatunk másokat, és mondjuk, hogy mi miért történt, hanem engedjük, hogy Isten beszéljen hozzánk. Az önvizsgálatban mi egyszerűen csöndbe vagyunk. És lehet, hogy állandóan szövegelünk, lehet, hogy be nem tudjuk fogni a szánkat, lehet, hogy ömlik belőlünk a szóáradat, de akkor, amikor önvizsgálatot kell tartani, akkor Isten azt mondja, hogy maradj csendben. És most én fogok szólni. Én fogok beszélni. Én fogok leleplezni. Amikor pedig Isten szól, akkor elsősorban ő leleplez. Felfedi minden álnokságunkat, bűnünket, engedetlenségünket. Isten a bennünk levő bűnt leleplezi és megítéli. Sokakban olyan kép él Istenről, már ha van, Isten kegyelmes Isten, ő mindent megbocsát, hiszen az a dolga, ahogy valaki egyszer mondta. Ő mindent elnéz. Ő szemet huny dolgok felett. Aztán erre hivatkozva emberek nem is számolnak azzal, hogy Isten a számon kérés Istene is. Ő a bűnt gyűlöli, nem tűri a bűnt, de kegyelmi időt ad az embernek, hogy megtérjen, hogy megbánja, hogy elhagyja a bűnök útját. Ő időt és lehetőséget ad arra. Ahogy tegnap is fogalmaztam, Isten toleráns Isten. Ez nem azt jelenti, hogy a bűn felett szemet huny, hanem a toleráns az azt jelenti, hogy Isten türelmes Isten. Hogy időt és lehetőséget ad. Ő türelmet ad az embernek. Van türelmi idő, ha lehet így fogalmazni. Isten türelmi időt ad az embernek, hogy felismerje, hogy bűnös ember. Hogy ő a bűneivel szembesíteni akar, és megvallott bűnt, azt megbocsátja. Istennek van türelmi ideje. Az ember Istentől elszakadt állapotban jön erre a világra, de ő ezt az elszakadt állapotot rendezni szeretné azzal az emberrel, aki hajlandó erre. És itt is fontos hangsúlyozni azt, hogy aki hajlandó erre. Aki hajlandóságot mutat arra, hogy igen, én szeretném rendezni, mert Isten nem erőszakos Isten, hanem Isten felkínáló Isten. Isten valamit felkínál. Ezért hangzik a felszólítás a megtérésre, az Isten törvényének, parancsolatának a hangsúlyozása, hogy mit vár tőlem, és az evangélium, amit olyan szépen fejez ki itt a Zakariás könyvében, a szemem fényét bántja. Hát mi ez, drága testvérek, ha nem evangélium? És tudjátok, ebben a legcsodálatosabb kifejezésben számomra, ami nagyon sokat jelent, hogy így lát téged is, és engem. Isten úgy lát téged, mint a szeme fényét. Azonban Istennek két oldala van, és tegnap már beszéltem erről. A szerető Isten, amit ma nagyon szeretnek hangsúlyozni, különösen a liberális teológiában, és van az ítélő Isten. Ő a bűn gyűlöli, de a bűnöst szereti. Tegnap is elhangzott. Ez viszont nem azt jelenti, hogy szemet huny az egész életem felett. A szeretet nem azt jelenti, hogy a bűnt büntetlenül hagyja. A szeretet köntösével nem lehet takarózni, mert a bűnt nem lehet szeretettel betakarni. A bűnnel két dolgot lehet tenni. Vagy folytatni tovább a bűnös életet, vagy a bűnt megbánni lehet. Sokan úgy gondolják, hogy a bűnös életet büntetlenül lehet egy életen át folytatni. Azt látni kell, hogy a bűnt Isten nem hagyja büntetés nélkül, mert Isten megtorolja a bűnt. Látjuk az Ószövetségben különösen is, de látunk példát erre ma is, hogy Isten megtorolja a bűnt. Hogy Istennek ezt az oldalát nem ismerik, pedig jó vele számolni. Zofoniás proféta könyvében nagyon keményen fogalmaz az Úr. Hadd idézem az első fejezet 14.-18. versét. Közel van az Úr nagy napja, közel van, igen hamar eljön. Keserves hang hallatszik az Úrnak napján, kiáltozik akkor még a hős is. Harag napja lesz az a nap, nyomorúság és ínség napja, pusztítás és pusztulás napja, sötétség és ború napja, felhő és homály napja, kürt szó és riadó napja az erős városok ellen és a büszke bástyák ellen. Rémületbe ejtem az embereket, botorkálnak, mint a vakok, mert vétkeztek az Úr ellen. Kiömlik a vérük, mintha por lenne, és a belük, mint a szemét. Sem ezüstjük, sem aranyuk nem mentheti meg őket az Úr haragjának napján, amikor felundulásának tüzében elpusztítja az egész földet, bizony hamarosan végezni fog a föld összes lakójával. Ez is azt mutatja, hogy Isten ítélő Isten, és nagyon komolyan kell venni, hogy Isten számon kér bűnöket. Tegnap beszéltem arról nektek, hogy Isten ítéletet is végrehajt már ebben az életben is. Nem szeretnék ismétlésekbe bocsátkozni, ezért ma a szeme fényéről szeretnék szólni. Amely lehetsz te is, hiszen rád is így tekint. Isten kegyelmének csodáját emelném ki ezen a mai estén, amely oda vonzhat téged is a kereszthez. Isten haragja ellen a recept, nem az ijegység. Hadd hangsúlyozzam. Isten haragja és ítélete ellen a recept nem az ijegység, hanem a megtérés. Az idők teljességében Isten elküldte a szeme fényét, hogy érezzük ennek a súlyát is, az ő egyszülött fiát. Mert nem csak te vagy a szeme fénye, drága testvérem, hanem az ő egyszülött fia is a szeme fénye volt. Az Isten emberré lett, nincs még egy olyan vallás, ahol az Isten lett volna emberré, nincs még egy olyan vallás, ahol az Isten keresni az embert, mindenhol az ember válhat Istenné, vagy az ember keres magának valamilyen Istent, egyedül a keresztény vallásban keresi Isten az embert, vált emberré az Isten, hogy megkeresse az elveszettet. Mindenki által ismert, az egyik legkedvesebb vers, Füle Lajostól, fut az Isten az ember után, mindannyian jól ismerjük, de az utolsó versszakát hadd olvassam fel. Fut az Isten az ember után, mert mindent lát és szánja nagyon, guruló szívé csak, hogy elérje, hogy fut utána, hull bele vére. Ott fut az utcán, ott fut a téren, egész világon, sok ezer éven, sok mérhetetlen, megérthetetlen, keresztre írott szenvedésen át, hulló igével, kiontott vérrel, viszonozatlan, mély szerelmével fut az Isten az ember után. És Isten fut az ember után a történelemben, mert nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. És Jézus Krisztusban ez az ember számára a legcsodálatosabb örömhír. Annyira szerette, hogy kész volt meghalni. Nem a saját bőrét mentette, hanem az emberért kész volt mindent feláldozni. Hát nézzétek meg, az emberrel azt tette a bűn, hogy a saját bőrét mentegette mindig. Isten elküldte a szeme fényét, mert ő annyira szerette a világot, hogy kész volt mindent odaadni, mindenről lemondani a bűnös emberért. És az ember életére egyedül Jézus Krisztus a megoldás. Lehet, hogy annyi helyen kerested már, lehet, hogy annyi helyen próbáltad már, de zárd szívedbe azt, amit Jézus mondott János evangéliumának 3. fejezetében. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ ő általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Isten azért küldte Jézust, hogy minden ember számára fel legyen kínálva a bűnbocsánat. Aki nem él ezzel, az magát zárja ki az élet rendezésének a lehetőségéből, és az életének következményét magának kell viselni. Jézus azonban nem azért jött, hogy a bűneinket fölhánytorgassa, hanem ő elsősorban azért jött, hogy a bűneinket és annak következményeit maga viselje a keresztfán. A szerető Istennek ez ma az üzenete. De tudd, hogy a szerető Isten igazságos Isten is, és nem hagyja a bűnt büntetés nélkül, de aki megvallja bűneit, hű és igaz az Isten. Megbocsátja bűneit, és megtisztítja minden gonoszságtól. És ezt kínálja fel neked is, és nekem is ezen a mai estén, míg tart az ő kegyelmi ideje. Engedjétek meg, hogy Istenrel jellemző néhány dolgot hadd említsek még. Az egyik az, hogy Isten hív. Hív téged. Akárki vagy, akármilyen fájó lelkű és elhagyatott vagy, ő hív téged. Mindegy, hogy milyen háttered van, mindegy, hogy hogyan szocializálódtál, mindegy, hogy vannak-e szégyelnivaló dolgaid, mindegy, hogy nem tiszta a múltad, ő hív téged, ő meg akar szólítani. Ő azt akarja, hogy új életed legyen. Ő azt akarja, hogy az életed megváltozzon, ő azt akarja, hogy ami a múltban történt, arra borítsunk fájtlat, ő a múltadat kész múlt időbe tenni. Ezt Istennel meg lehet tenni, Isten nélkül nem, mert mindig kísérteni fog a múlt, amíg le nem teszed azt az Isten lábai elé. Isten szólít bennünket, téged is, engem is ezen a mai estén is. A kérdés, hogy szólíthatók vagyunk-e? Megszólíthatók vagyunk-e? Vagy még mindig el vagyunk magunkkal foglalva, magunk körül forgunk, és aggódunk még mindig dolgok miatt, Isten szólít téged és beszélni akar veled. Ezért énekeltük az elebb. Elhagynak emberek, mit árt, ha ő veled, töröld le könnyedet, Jézus szeret. Isten szól hozzád, nem megy el szótlanul melletted, mindig van mondani valója számodra, csak te légy készen megérteni szavát és az üzenetét. Aztán ami fontos dolog még, hogy Isten elhagy. Megtörténik, hogy Isten nem akar azon az úton menni, amin te jársz. Nem akar azzal közösséget vállalni, amivel te közösséget válasz, amiben belemártod magad, az életedet, és akkor Isten elhagy. Ezt tapasztalhatjuk ma ebben a világban. Isten nem tud közösséget vállalni azzal, amit ma emberek tesznek. Az az istentelen élet, amit ma látunk családokban, házasságokban, iskolákban, hazánkban, gyülekezeteinkben, az borzasztó. Isten azzal nem tud közösséget vállalni. Az ember külön utakon jár Istentől, és ezt ő választotta. Talán sokan ismerik, de jó erről újra és újra beszélni. Billy Graham lányával készítettek interjút néhány évvel ezelőtt, és egy riporternő megkérdezte tőle, hogy hogyan engedhette meg Isten, hogy ilyesmi történjen, akkor egy iskolai lövöldözés kapcsán kérdezték őt. És Anna Graham így válaszolt, most idézem őt, úgy hiszem Istent nagyon elszomorítja, ami velünk történt, ám évek óta azt mondjuk neki, hogy menj ki az iskoláinkból, menj ki a kormányunkból és távozz az életünkből, és ő, mint aki tiszteli szabad elhatározásunkat, csendben hátra húzódott. Miképpen várhatjuk el Istentől, hogy áldását és védelmét adja, ha kizárjuk az életünkből? A legutóbbi történések fényében terrortámadások, iskolai lövöldözések, lássuk csak. Azt hiszem, ez akkor kezdődött, amikor Madeleine Murray Hare, akit meggyilkoltak, testét megtalálták, panaszkodott, hogy nem akar imádságot az iskoláinkban, és mi azt mondtuk, hogy rendben. Aztán valaki azt mondta, jobb, ha nem olvasunk Bibliát az iskolában. A Bibliát, amely azt mondja, ne ölj, ne lopj, és szeresd a fele barátodat, mint magadat, és mi azt mondtuk, rendben. Aztán dr. Benjamin Spock azt mondta, ne fenekeljük el a gyerekeinket, ha rosszul viselkednek, mert a személyiségük sérül, és leromborhatjuk az önbecsülésüket. Spock fia egyébként öngyilkos lett, ezt zárójelbe tesszük. És mi azt mondtuk, egy szakember biztos tudja, miről beszél, és azt mondtuk, rendben. Aztán valaki azt mondta, hogy jobb, ha a tanárok és az osztályfőnökök nem fegyelmezik a gyerekeinket, amikor rendetlenül viselkednek, és mi azt mondtuk, rendben. Aztán valaki azt mondta, hagyjuk, hogy diáklányaink abortuszt végeztessenek, és nem kell, hogy ezt elmondják a szüleiknek, és azt mondtuk, rendben. Aztán egy bölcs vezető azt mondta, mivel a fiúk, és úgy is meg fogják tenni, adjunk fiú diákjainak annyi ószert, amennyit akarnak, és nem kell, hogy erről szüleiknek beszámoljanak, és azt mondtuk, rendben. Aztán valaki azt mondta, hogy nem számít, mit teszünk a magánéletben, ha elvégezzük a munkánkat. Újból egyetértve velük azt mondtuk, nem számít, mit tesz valaki, beleértve akár az elnököt is a magánéletében, amíg van munkánk és a gazdaság jól működik. Aztán valaki azt mondta, nyomtassuk újságukat mesztelen nő képeivel, és hívjuk ezt a nőites szépsége feletti egészséges, természetes örömnek, és azt mondtuk, rendben. Aztán valaki tovább lépett, és mesztelen gyerekek képeit publikálta, majd tett még egy lépést, és ezeket elérhetővé tette az interneten. És mi azt mondtuk, rendben, a szabad szólás joga feljogosítja erre őket. És jött a szórakoztatóipar, azt mondta, csináljunk tévéműsorokat és mozifilmeket, amelyek az erőszakot, erkölcstelenségeket reklámozzák és a tiltott szexet. És készítsünk olyan zenefelvételeket, amelyek bátorítanak a nemi erőszakra, a kábítószerfogyasztásra, gyilkosságra, öngyilkosságra és különböző sátáni témákat dolgoznak fel. És mi azt mondtuk, ez csak szórakozás, nincs is rossz hatás a gyermekeinkre, és különben sem veszi senki komolyan. Úgyhogy hadd menjenek, ha mindenki megy. Most pedig feltesszük magunknak a kérdést, miért nincsen a gyerekeinknek lelkiismerete, miért nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között, és miért nem okoz nekik problémát, hogy megöljék az idegeneket, osztálytársaikat, saját magukat. Talán, ha elég önkritikusan gondolkodunk, ki tudjuk találni. Azt hiszem, azt aratjuk, amit vetettünk. Kedves Isten, és folytatódik ez, kedves Isten, miért nem mentetted meg azt a kislányt, akit megöltek az osztályában? Tisztelettel egy érintett tanuló. És a válasz, kedves érintett tanuló, ki vagyok tiltva az iskolából, tisztelettel, Isten. Szóval ennek tükrében, drága testvérek, láthatjuk, hogy Isten nem tudott és nem tud közösséget vállalni azzal az élettel, amit élünk, ahogyan éljük. Élik a gyülekezeteink tagjai, a lelkészek, a presbiterek, a felügyelők, a gondnokok, akik magukat hívőknek mutatják, csak éppen teljesen romba van az életük, egy káosz, egy csőd. És Isten ebben az életben akar belenyúlni, felemelni, könyörülni, és új életet, egy teljesen más életet adni. Bele akart nyúlni akkor a zsidóság életében, a hazatértek életébe, az ott maradottak életébe, és bele akar ma is nyúlni a 21. században, a magyar emberek életébe, Európa életébe, a világ életébe. Isten bele akar nyúlni, fel akarja emelni, könyörülni akar. És ahelyett, hogy Istent tanulmányoznánk, ahelyett, hogy leborulnánk az Isten előtt, hatalmas nagy teológiai eszmecserét folytatunk arról, hogy valójában a homoszexualitás például bűne, vajon a vállás bűne, hatalmas teológiai vitákat csapnak arról, hogy vajon az Isten igéje, annak van-e tekintélye, hatalmas teológiai vitát folytatnak arról, hogy mi az, ami betoldás, mi az, ami eredeti, mi az, ami nem eredeti, ahelyett, hogy drága testvérek, egyszerűen csak leborulna az egyház. Minden egyes alkalommal, most is, ma is kaptam rengeteg levelet, beszélnek arról, hogy felmérést kell végezni az egyházunkban, bocsánatot kérek, de most már lassan kezd a folyamatosan följönni büfögésként a felmérés, a statisztika, állandóan fölmérnek, állandóan stratégiákat gyártanak, állandóan különböző adatokat végeznek az egyházunkba, felméréseket, különböző statisztikai diagramokat végeznek, állítanak össze. Annyi pótcselekvése van az egyházunknak, a vezetőinknek, a gyülekezeteinknek, ahelyett, hogy egyszerűen csak leborulnánk, és azt mondanánk, hogy Urunk, emelj föl bennünket. Mert látod, egyszerűen a bűn áradatában vagyunk. Ehelyett minden megy, minden csak nem az evangélium. Egy nagyon jó bizonyíték arra, nem akarok nyilván hazafelé beszélni, nem azért, mert én is benne lennék, hanem azt gondolom, hogy egy olyan missziói bizottsága van a Magyarországi Evangélikus Egyháznak, akik teljesen egy irányba húznak, akik tényleg a gyülekezeti munkákban nagyon sok mindent megéltek, átéltek, megtapasztaltak. Tényleg azt mondhatni, hogy a munkájukat Isten nagyon megáldotta, és egy ilyen csapat, egy ilyen grémium, aki valamilyen missziói munkát letett, mert kérte a zsinat, kérte a vezetőség, hogy tegyen le valamit. És elkezdtük hangsúlyozni azt, hogy fontos, hogy a lelkipásztorokat evangelizáljuk. Fontos, hogy az embereket megtérésre hívjuk. És a lelki pásztoroknál kell először kezdeni. És akkor, amikor erről beszéltünk, akkor a zsinat azonnal letörölte, mert azt mondta, hogy nem kell evangelizálni. Azt mondta, hogy a lelkészek jó helyen vannak, és közben több mint a 30%-a már elvált a lelkészeknek. És lehetne sorolni, annyi mindent lehetne mondani, de nekik volt ahhoz bátorságuk, és volt ahhoz erejük, hogy lesöpörjék. És olyan szomorú, drága testvérek, ami van az egyházban. És csak azért merek kritikai hangot megfogalmazni, mert én is benne vagyok. Lehet, hogy könnyű lenne kívülről a pálya széléről kritizálni, de azért kritizálom, drága testvérek, mert én is benne vagyok. És ha kritika hangját kell megszólaltatni, akkor magamat is kritizálom. Hogy vajon kellőképpen szóvá teszek-e dolgokat, vajon kellőképpen képviselem-e az evangélium ügyét, az Isten ügyét, ahogy Luther is mondta, Uram, ez az ügy, ez nem az én ügyem, ez a te ügyed. Nem magamat akarom előtérbe helyezni, nem magamat akarom nyomni, hanem egyszerűen te ügyedet képviselni. És sokszor az ember már úgy van vele, hogy inkább bele van fáradva, hagyjuk az egészet, mindenki csinálja a maga területét. Aztán majd Isten ítélete utolér bennünket. De ahogy Jeremiás is mondta, mint a csontjaimba rekesztett tűzelne, nem tehetem. Egyrészt azért, mert szeretem az egyházamat, egyrészt azért, mert felelősséget érzek iránta, egyrészt azért, mert tulajdonképpen ebben az egyházban kell szolgálnom, mert Isten ide helyezett. Mint ahogy a családomért is, attól függetlenül, hogy sok mindennel nem értek egyet a tágabb családomba, akkor is oda helyezett Isten. És nem vonulhatok ki, hanem hirdetnem kell az evangéliumot ott. És ebben a gyülekezetben is lehet, hogy sok probléma van, sok sebből vérzik, de akkor is ide helyezett Isten, és itt kell az evangéliumot képviselni. És ha kell, akkor szembe kell menni az árral, egy országos egyházban is, és nyilván nem arra bátorítok senkit se, hogy akkor most itt hatalmas nagy ellenállás, nem erről van szó. Én nem puccsot akarok végrehajtani, hanem egyszerűen azt, hogy az evangélium ügye ne csorbuljon. Ez a legfontosabb. Az evangélium ügye ne csorbuljon. És Isten bele akar nyúlni az emberek életébe. Mert Isten szeme fénye az evangélikus egyház is. Isten szeme fénye a nyíregyházi gyülekezet is. De sokszor Isten elszomorodik azon, amit lát. Hogy szemet hunyunk bűnök felett, már nem merünk róla beszélni, inkább lesöprik az asztalról, addig sincsen napirenden, gondolják. Pedig Isten ítélete lesz rajtuk. És olyan jó volt olvasni tegnap, például a homoszexualitással kapcsolatban a református egyház álláspontját. 2004-ben jelent meg, de azóta is aktuális. És fantasztikus módon össze van szedve. És mi meg itt lesütjük a szemünket, azok mennek és beszélnek, meg teológiai eszmecseréket futtatnak, akik alapvetően az Isten tekintélyét ássák alá. És nem lehet szemet hunyni, drága testvérek, nem lehet. Ez a bűn felett nem lehet szemet hunyni. És Isten ebbe az életbe bele akar nyúlni, fel akarja emelni, könyörülni akar, és új életet, teljesen más életet akar adni a bűnbánó embernek. És ezért olvashatjuk azt, hogy Isten könyörülni akar. Az emberek könyörtelenek és irgalmatlanok, de Isten könyörületes és irgalmas. Isten szíve megindul a mi nyomorúságainkon, és megbocsátó szeretete vesz körül. Irgalmassága és könyörületessége éppen abban mutatkozik meg, hogy annak ellenére, hogy mit tett az ő népe, mégis szeme fényének tekinti őket. A Calvinnak egy rövid részét hadd olvassam, amit a szeme fényével kapcsolatban leírt, megosztott. Nagyon érdekes, nekem nagyon sokat jelentett. Azt írja Calvin, Isten ugyanis nem mutathatja ki jobban, mennyire és milyen buzgón szeret minket, és mennyire gondja van az üdvösségünkre, mint a szeme fényével kapcsolatos hasonlattal. Semmi sincs kényesebb vagy lágyabb ennél az ember testében, mert ha valami megharapja az ujjamat, vagy megszúrja a kezemet, vagy a lábamat, vagy akár komolyan megsebesít, akkor sem érzek akkora fájdalmat, mint mikor a szemem, vagy a szembogaram sérül meg. Isten tehát ezzel az ünnepélyes üzenettel jelenti ki, hogy az egyház olyan a számára, mint a saját szeme fénye, amit semmiképpen sem enged megsérülni, vagy megérinteni. Drága testvérek, Isten szeme fényei lehetünk, akikért elküldte az ő szeme fényét, Jézus Krisztust. És inkább levette a tekintetét Jézusról, csak hogy rád nézzen. Jézussal tette igazán értékessé az életünket, és páratlanná. Ezért mi hálával tartozunk neki, az ítélő és szerető Isten így tekint reád is, ezen a mai estén. Amen. Drága testvérek, egy imádságot szeretnék felolvasni Luthertől, ami az egyik legkedvesebb imádságom. Ezt engedjék meg a testvérek, hogy imádságban elmondjam. Úr Jézus, Te vagy az én igazságom, én meg a Te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem ajándékoztad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, és olyanná tettél, amilyen nem voltam. Amen.